lebegés a fénytérben.
Kalendárium. Kulturális magazinműsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A következőkben Krencsei Marian Equinox 2001 című visszaemlékezésének rádióváltozatát, annak 14. részét hallgathatják meg.
A kemény munka második évtizede. 1984-től 1994-ig. Az első évtized vége felé több jel kezdett mutatkozni arra vonatkozón, hogy az eddig leírt munkatempót nem lehet sokáig büntetlenül folytatni. Gyuszi megpróbált lazítást építeni programunkba. A legnagyobb eltérés az eddigiektől, hogy 6 színdarabot láttunk. GB Show Heartbreak House-át Rex Harrisonnal, Arthur Miller Death of a Salesman-jét Dustin Hoffmannal, Zorba the Greek Anthony Quinn-nel, Amadeus La Cage of Fools The Real Thing Glenn Close-zal. Az év nagy változást jelent. 4 hetes szabadságra megyünk Spanyolországba. Vonattal és autóval, sőt hajóval bejárjuk az egészet, csak majdnem az egészet, az Alhambrától Majorkáig. Valenciában őrjöngő pánkok között tudjuk meg Richard Burton halálhírét. Legutolsó filmje, Orwell könyvéből az 1984 reklámjával együtt hozzák az újságok. Az út feltöltött, új energiát adott. Régi kollégák jönnek Pestről újra és újra, és 2 örökre elmegy. Lord, azaz Bartlett Tibor Londonban, és Tardos Péter Budapesten. Bacsó Péter és Makkarcsi dolgozni jöttek, filmekről tárgyalnak. Az év többszörös ajándéka Faludi Gyurka. Konrád György is újra New Yorkban van feleségével. 2 is ellátogat hozzánk, egyik alkalommal Karcsival együtt, a másik igazi irodalomtörténeti pillanat. Nálunk találkozik először Faludi és Konrád. Mi mutatjuk be egymásnak a 2 Györgyöt. 1985. Vince befejezi a high school-t, ami az otthoni középiskolák felső osztályainak felel meg, csak osztályvizsga van, a magyarországi érettségi fogalmát itt nem ismerik. Helyette egy graduation, ünnepi diplomakiosztás, ami azért nagy élmény az amerikai ifjúság életében, mert nagy általánosságban a kötelező első 12 évet ugyanabban az iskolában töltik el a gyerekek. A graduálást persze itt is követi a magyar érettségi banketnek megfelelő első szülők nélküli mulatság, a prom. Ezen a bálon érzik magukat először felnőttnek. 1986. Az új év megrázó, váratlan halálhírrel kezdődik. Márkus László, Lacika még 1985-ben az év végén meghalt. Még részt vett a szilveszteri műsorban. 1986. január 19-én Konrád és Csóri közös előadása a Magyar Házban. Milyen jó volt együtt látni őket, manapság az emlékezés is vegyes érzelmeket okoz. Rossz híreket kapunk mama állapotáról, többféle betegségről van szó, szívelégtelenség, magas vérnyomás, vészes vérszegénység, emésztési problémák mellé most leukémia, valószínűleg agyvérzések eredményeként beszédzavarok és más tünetek társulnak. Gyuszi a szűkös leletek értékelése után úgy véli, hogy már nem sok lehet hátra. Még egyszer látnom kell. Vízumot kérek. Gyuszi itt marad, innen jobban tud segíteni, ha baj van. Október 29-től november 6-áig. 20 év után újra Budapest. A városban és a lakásban, ahol mama él, nyomasztó a légkör. Szívet tépő ezt látni. Nem szólít néven, bár bátyám szerint megismert. Iván is más lett. Körbevisz kocsival Pesten, büszke a belvárosi sétáló utcákra. Pánik tör ki rajta, amikor kocsia leáll a fehér ház előtt. Sajnálom, hogy ilyen rémült, úgy néz ki, mint egy rab. Rám is vigyáz minden lépésemre. Új rokonsága hatására talán azt hiszi, hogy el fogom csábítani fél Budapestet? Az állandó súlykolás vagy a félelem az új ember kovácsa? Szegény Iván mindentől retteg, ezt a 16 éves Vince is észrevette 3 évvel korábban. Furcsa minden. Nyomasztó. Senkit sem kerestem meg, még telefonon sem, csak anyám barátnője jön oda beszélgetni, és a rokon, aki most nyájas, második felesége is vele van. Ő akkor már biztosan tudta a feleletet Gyuszi 4 éve feltett kérdésére. Most felajánlja védelmét a farkasok ellen. Ez az ugye, amit pragmatizmusnak neveznek. Eszesen, ügyesen készíti magának a jövőt. Fogalma sincs arról, hogy pont ilyen védelem miatt jöttem el. Nem tudtam tovább hallgatni, ott hagytam, és nővérének mondtam meg a konyhában, hogy nem csinálok riportot öcsikével. 2 évvel később hallottam róla újra, bátyám még Amerikából való hazatérése után. Iván hív Pestről a jó hírrel, hogy a 2 éve felajánlott riport most már időszerű. Kádárt közben menesztették. Sógornőm tehát nem adta át a válaszomat saját testvérének, sőt férjének sem. Azóta csend van, nincs hívás, nincs riport. Széthult a család. 1987. március 5-én mama megszabadult börtönéből. Szegénykém, ő, aki mindig csak velünk törődött, milyen egyedül maradt. Végre megpihen. Olyan jó ember volt, tiszta, egyenes tartású és bölcs. Nagyon nehéz életet élt. Tavaly 1986-ban Rutkai Éva is meghalt fiatalon, 10 évvel Zoli után. Csak itthon tudom meg, 1/2 évvel később pedig éppen abban az időben Pesten voltam. Szegény. Éva a korszak ragyogó, pompás legnagyobbika. Zoli miatt nagyon megbüntették, aztán jött a hosszú, fájdalmas betegség. Az ő élete sem volt könnyű. Június 9-én, a szokásos munkanap után, a 11 órai hírek szokásos nézése is a szokásos fagylaltozás közben Gyuszi orra vérezni kezd, megállíthatatlanul. Gyuszi kollégáját, Tornai Pistát hívom segítségül. Véleménye szerint azonnal kórházba kell vinni. Műtét oldja meg a problémát, hajnalban. Az 1995-ös nagyobb baj előrejelzése volt? Diétamódosítást javasolt a belgyógyász. A koleszterin szintje olyan rossz arányt mutat, hogy zsírmentes étkezést és a dohányzás azonnali abbahagyását követeli. Gyuszi 40 éve dohányzik, az utolsó 2 évtizedben napi 4 csomagot szível. Tehát újabb feladat van, koplalni kezdünk. Csak nemrég tudtam meg, hogy 1987 milyen jelentős év volt Budapesten. Július 2-án a központi bizottság beismeri a csődöt. Hely! Az a bizonyos 1980-as kerekasztal elég jól számolta ki a gazdasági következményeket. 1988. május 19-én megérkezik bátyám és felesége. New York és környéke után elvittük őket Kaliforniába. Végigjártuk velük a csendes óceán partját, San Diego-tól San Franciscóig. Elmentünk Washingtonba és a Niagarához. Nem volt olcsó mulatság, úgy éreztem, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy jól érezzék magukat. Mégis kialakult és egyre fokozódott a feszültség közöttünk. Több mint 20 év alatt Iván megtanulta a párt irányította gondolkodást, és megtanult megalkudni. Bátyámék nálunk vannak, amikor a párt vezérkara megfosztja az addig imádott királyt a hatalmat jelentő főtitkári poszttól. Vége a 32 éves uralkodásnak. Kádár olyan kárvallottan néz maga elé, ahogy Dobi hallgatta 1967-ben a nyugdíjazásáról szóló határozatot. A hírek azt engedik sejtetni, hogy saját elvtársai is kezdik szemébe mondani tévhiteken alapult intézkedéseinek kudarcát, de bátyám felesége csak azt hangoztatja, én hiszek, én hiszek. Lassan megértem, hogy aki csak hinni tud, annak a tények nem számítanak. Kádár hátralevő ideje Shakespeare-i rémálmokkal telik. Dolgozunk. Figyeljük Gorbacsov működését. Lehet hitelt adni szavainak? Mensáros telefonál Montreálból karácsony előtt, aztán jön. Beszélgetünk mindenről. 1989. Faludi már Budapesten él. Hihetetlen. Január 5-én megszületik Zsombor testvére, Szabolcs, Gyuszi második unokája, majd a harmadik Gyuszi lányánál, Kukucsnál, kislány, Nillának hívják. Alig van különbség a két unoka kora között. Január 28-án újabb meglepetés. Posgai Imre 1956-ot népfelkelésnek nevezi. Nagy utat tett meg. 1957-ben ő volt az első, aki ellenforradalomnak nevezte 1956 októberét. Június 16-a. Nagy Imre és társai búcsúztatása a Hősök terén. Azután július 6-án meghal Kádár. Ugyanezen a napon a legfelsőbb bíróság felmenti Nagy Imrét és összes társát az ellenük emelt vádak alól. Összedőlt a kártyavár, lezárult a gyilkos korszak. 1989. szeptember 4-én hirtelen elhatározással hazautazunk megnézni a 23 évvel ezelőtt elhagyott szülőhazánkat. A 90-es évek kezdetén megkérdeztem Gyuszit, hogy meddig akarja még folytatni az emberfeletti tempót, korábban ugyanis úgy számolt, hogy 59 évesen nyugdíjba megy. Állandóan visszatértem a témára. Végül 1993 végét jelölte meg, de még 3 hónapba telt 1994 elején, amire felszámolta a praxist. Ennyi volt, elég volt, mondtam 67 éves férjemnek, amikor végre kiléptünk az utcára, nyugdíjas amerikai polgárként. Változunk a változó idővel. 1989-től 2001-ig. A budapesti változások mindenkit felizgattak. Állandóan erről beszéltünk. Lestük a híreket. Nem csoda, hogy Mérai Rózsa telefonja Floridából nagy örömet hozott. Azt kérdezte, itthon vagyunk-e augusztusban, mert ők 2 napra New Yorkban lesznek Tiborral. Nos, ezt a 2 napot csak nem alvás nélkül Tibor beszámolójának hallgatásával töltöttük. A párizsi 1988-as jelképes és a pesti június 16-i igazi Nagy Imre temetésről. Hirtelen elhatározással 3 héttel később Pestre indultunk. Nem beszéltünk szándékunkról senkinek, nem akartuk, hogy híre legyen, mondhatnám, hogy inkognitóban érkeztünk. Bécsig repültünk a Swissair gépén, egy kis kocsit béreltünk jó előre, aztán ugyanazon az úton vissza, amelyen 1966-ban az ellenkező irányban mentünk. Elérkeztünk az osztrák Schielbachhoz, ahol 1965-ben Karcsi rendbe szedte az ominózus vámvizsgálat eredményeként szétzilált vezetékeket és a kocsi ajtajáról letépett csavarokat. Ugyanitt, ennél az őrbódénál vettük az első mély lélegzetet 1966. augusztus 2-án a vihar után, ami olyan csodálatosan segítségünkre jött határátlépésünk alkalmával. Még Gyuszi arcán is láttam érzelmeket. 23 év telt el. Lassan, kicsit idegesen indult a Sorompó irányába. Ott, nagy meglepetésünkre, jó megjelenésű, európai arcú fiatalemberek mosolyogva fogadnak, udvariasan, pillanatok alatt végzik a dolgukat. Micsoda változás? Mehetünk már is. Újra magyar területen vagyunk. Pár száz méterrel a második Sorompó után a túloldali szembejövő irányban feltűnően sok autó, a legtöbb Trabant irtózatosan megrakodva. Az út mellett, az autók között táborozó emberek, a legtöbbjük gondterhelt, idegesnek látszik. Mi lehet itt? Vince azt mondja, hogy a D betű és a hosszú, keskeny rendszámtábla szerint ezek mind keletnémetek. A nyugatnémet kocsikon ovális tábla van. Ő már tudja 1983 óta. A kényszerű lassulás közben Gyuszi kiszól az ablakon, a mellettünk sétáló katonát kérdezi. Mi van itt? Ennyi német turista, ennyi kocsi a határon. A katona felnevet. Várnak a sorsukra. Aztán további érdeklődésre még hozzáteszi, át akarnak jutni osztrák területre, minden nap többen vannak. A nagy kelet-német táborozáson túljutva haladunk Pest felé, egy csárdánál megállunk, aztán rájövünk, hogy nincs magyar pénzünk. Nagy izgalmunkban elfelejtettünk váltani a határon. Gyuszi bemegy érdeklődni, hogy elfogadnak-e amerikai dollárt. Nagy nevetés támad kérdése után. Leülünk. Megpróbáljuk telefonon felhívni ismerősünket, akivel New Yorkban megbeszéltük, hogy szobát szerez számunkra. A pincér 2-20 forintost ad 1 dollárért, azt kell bedobni az utcai telefonba. De a pénz eltűnik anélkül, hogy beszéltünk volna budapesti barátainkkal. A másik pincér 3-20 forintost ad 1 dollárért. Az is mind eltűnik, egy újabb dollárt nyújtva neki, Gyuszi megkéri, hogy ő hívja a megadott számot, de neki sem sikerül. Úgy látszik, nem jó a barátja telefonja, ne is próbálja tovább, mondja. Finom pörköltöt kapunk, uborka salátával, nokedlival. Folytatjuk az utat, a déli pályaudvarnál újra megpróbálunk telefonálni, most sikerül. Megyünk a Folkman utcába. Házigazdánknak is kelet-német vendégei vannak. Másnap Gyuszi kicsit nehézkesen vezet, a forgalmi rend sok helyen más, mint 23 évvel korábban. Vince mutatja az utat. Ott a következő sarkon fordulj balra, aztán jobbra a kereszteződésig, mintha itt élt volna születése óta. Mi csak látogatók vagyunk egykori hazánkban. Jó látni, hogy mosolygósak, reménykedők az emberek. Nem tart ez már sokáig, kérem, mondja valaki. Más ez a Budapest, mint 1986-ban volt. A sóvárgott szabadság meglibbenő szele örömöt hozott. Ez fontos is lesz a sok munkához, ami rájuk vár. Mi már megjártuk a diktatúrából a demokráciába vezető nehéz utat. 10 évbe került, amíg megtanultuk. A 200 éve működő rendszerben sem volt könnyű hozzászokni a jogokkal járó kötelezettségekhez, de az adott szerkezet segített. De mit lehet itt tenni a több évtizedes diktatúra után? Hogy lesz ez itt? A keletnémeteknek ott van a nyugatnémet rokonuk, de ki segít majd a magyaroknak? Ehhez sok idő szükséges, legalább 2 generáció. Itt már a Pólyában diktatúrát tanultak a csecsemők. Első magyarországi látogatásunk alkalmával láttuk, hogy már akkor, 1989-ben megkezdődött a vagyon újraelosztása, nem csak a párt vagyoné, hanem az állami, közösségi vagyoné is. Az elkobzott lakásokat sietve áruba bocsátotta az állam, a város, persze időben értesítve a tűzhöz közel állókat, akik potom pénzért vásárolhatták meg. Még jogosnak, majdnem logikusnak tűnő előjogokat is kreáltak, például a lakásban bent lakó elsőbséget kap. De hát ki lakott a másoktól eltulajdonított lakásban? Természetesen az, akinek kiutalták. Régen megtervezték ezt. Fönt. A korábban hangosan mennydörgő pártemberek bámulatra méltó sebességgel váltak ügyes, rutinos kapitalistákká. A lakosság nagy része csak akkor értesül egy lakás privatizálásáról, amikor az új tulajdonos már az áldomást is megitta a közvetítővel, közbenjáróval vagy jó akarójával. Az eddig szocializmusnak nevezett államkapitalizmus megjutalmazta kiszolgálóit. Nem mindenki váltott könnyedén. Volt, aki későn ébredt fel, volt, aki az utolsó pillanatig hitt. Nem szeretném őket bántani. Ők voltak a nagy kutyák által használt cselédek, akik kápó módra kiemelt fizetést, tehát óránként 30 fillérrel többért szolgálták a rózsaszínű arisztokráciát. A későn ébredőknek hirtelen eszükbe jut, hogy ők is az angol kisasszonyokhoz jártak iskolába. No persze, tudjuk jól, már a nagymama is klerikális beállítottságú volt, de kié nem? Sok levelező került a későn ébredők két csoportjába. Az egyik csapat akkoriban abba hagyta a levelezést, a másik most kezdte. Nem teszek több említést róluk. Ők maguk úgy is tudják, és nem lehet könnyű nekik. Ha mérgesek rám, az is érthető. 1990. április 18-a. A Plaza Hotelben. Április közepén Appelbandi hív fel New Yorkban. Vele 1960-ban Argentínában, Mar del Plátán találkoztam először, és 25 éve láttam utoljára Budapesten, amikor rajtaütésszerűen váratlanul felkerestek otthonunkban Illés György operatőrrel együtt. Akkor én voltam bajban, minket már bekerítettek, sejtettem a látogatás okát. Most tudom. Most Acél lehet kényelmetlen helyzetben. Várom, hogy beszéljen, de Bandi löncsre invitál ehelyett az elegáns Plaza Hotel ókrumjába. Ivana Trump most újította fel. A megbeszélt időben szép fiatal feleségével fogadnak minket. Előző felesége is ott van, szintén szép és szintén gazdag. Családi születésnapot ünnepelnek. Az összes ünneplő itt lakik a hotelben egy hétig. Két emeletét bérelték ki erre az alkalomra. Mindannyian egyszerű milliomosok. Kérdem Bandit, hogy először jár-e most New Yorkban, azt mondja, hogy ez tradíció, minden évben járnak ide hosszú évek óta. Miért csak most jutott eszedbe felhívni minket? Kérdem gonoszul, mert tudom az okot, de tőle szeretném hallani. Nem mondja. Kellemes fecsegés után búcsúzunk, nem akarom megkönnyíteni helyzetét. Közben azért szánom is, sok jó tulajdonsága van, szégyeli magát más helyett. Mikor 24-én újra hív, újabb ebéd helyett megkönyörülök rajta. Üzenetem nagybátyádnak a következő, mondom neki. Acélnak nem kell félnie, hogy szóba állok a farkasokkal. Tudom, hogy felesége meghalt, ő is beteg. Nem tud védekezni, akit már leterítettek, nem szabad bántani. Bandi boldogan hálálkodik. Köszöni, köszöni és köszöni Gyuri nevében is. Lassan mindenki és minden a helyére kerül. 1991 végén, december 6-án Acél György meghal. 1991-ben Makkarcsi meglátogat bennünket kislányával, Lilivel. A Riverside Shakespeare Company bemutatja Göncz Árpád darabját, a Playhouse 1991-ben. A szerző jelen van a bemutatón. Vajon otthon, Pesten játszották már? Teltház, jó előadás. Rendezők André de Székely amerikai részről és Vámos László. A szünetben összeütközünk Vámos Lacival. Azonnal emlékeztet a debreceni Platon Krecsit rendezésre, amit ott hagytam. Abban az időben ez nem csak szemtelen, hanem merész elhatározás volt, amit azóta sem mert megismételni senki. Emlékezett a történtekre. 1992. szeptemberében már a saját írásom kefelenyomatát kaptam meg Zalán Tibortól Budapesten. Emlékezetes pillanat maradt. 1992. októberében jelent meg a Szivárvány 13. évfolyam 37. számában. A Szivárvány cikk megjelenése után érdekes módon, talán inkább jellemzően, úgy szólván kizárólag a régi vasfüggönytől nyugatra fekvő területekről jött csak híradás, pedig már harmadik éve megszűnt ez az Európát tragikusan kettéosztó határvonal. A nyugaton élők közül sokan nagyon kedvesen, lelkesen, gratulálva vagy óvatosan kritizálva reagáltak, mint például Appelbandi, aki írja, hogy 1965-ben mondott mondatomat, cseréljünk állást és lakóhelyet, csak most értette meg.
Önök Krencsei Marian Equinox 2001 című visszaemlékezésének rádió változatát, annak 14. részét hallották. Krencsei Marian, Földe Ákin óra. A felvételt készítette Jantyik Csaba és Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatárs Szupper Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.
Thank you.
Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A következőkben Krencsei Marian Equinox 2001 című visszaemlékezésének rádióváltozatát, annak 15. befejező részét hallgathatják meg.
Gyuszi végre hajlandó abba hagyni a magárendelést. Kezdi előkészíteni betegeit. 1993. augusztus 1-től minden beteggel közli, hogy december 31-én rendel utoljára. Nem fogad új beteget, nem vállal olyan szülést vagy műtétet, ami esetleg hosszabb utókezelést igényel. Mégis egyre elfoglaltabb. Sokan jönnek, akik eddig elhalasztottak valamit. Több műtétet végez októberben és novemberben, mint bármikor korábban. Még decemberben is vezet szüléseket a régiek közül, akik hajlandók mással befejezni az utókezelést. Mensáros László meghalt Budapesten február 7-én. Appelbandi telefonál Floridából február 16-án, rendszeres évi nyaralásuk megkezdésekor. Ez volt utolsó hívása. Úgy tudom, hamarosan meghalt ő is. Ugyanebben az évben, 1993. január 24-én alakult meg a Magyarság Jó Hírét Védő Liga Lipták Béla kezdeményezésére, aminek én lettem az első elnöke. Az alapítók mind megegyeztek abban, hogy politikai irányzatoktól függetlenül, kizárólag az összmagyarságot érintő ügyekben, a magyarságról alkotott előnytelen képet festő híranyagot tanítást kíséreljük meg korrigálni. Legyen az akár rossz hiszemű, vagy csak rosszul értelmezett, fordított, esetleg nem jól ismert tényekre támaszkodó hírközlés, tankönyvi adat, stb. Eredménye. A cél nagyon tisztességesnek látszott. Félretéve minden ideológiai meggyőződést, lelkesen kezdtünk hozzá a munkához. De hamarosan kiderült, hogy a mindkét oldalról bekerült szélsőséges nézetek nem férnek meg egymással. Középen lévén a harcot sokáig nem tudtam folytatni a jobb és baloldal hangosan acsarkodó tagjaival. A sziszifuszi munka után végül szomorúan lemondtam az elnökségről. Teljesen felkészületlen tolnokok telefonjai jöttek egymás után, mind valamiféle riportot kíván gyártani, teljesen figyelmen kívül hagyva, vagy nem értve, amit mondtam, és ez még a jobbik eset. Mert volt, aki nem is beszélt velem, soha nem látott, mégis közölt egy beszélgetést. Több barát mondta, hogy rá se ráncs a pocsék cikkekre, nem kell törődni velük. A szabadságnak is megvannak a gyermekbetegségei. Végül ebben az évben először megjelent két újságíró, aki vette a fáradtságot és utána nézett a velem kapcsolatos anyagnak, azután írt tisztességgel és hozzáértéssel egy riportot. Az amerikai halálhírek Nixon, Jackie O, Raúl Julia után Budapesten újra egy régi barátot vesztünk el, Fábri Zoltánt. Nono vigasztalhatatlan. Szeptember 6-án Budapestre megyünk. Ügyvédi dolgok sürgetnek haza az említett kártérítési kérelmünk elutasításával kapcsolatban.
Országos kárrendezési és kárpótlási hivatal. Dr. Domé Judit által képviselt dr. Nemes Gyula kárpótlási igényét elutasítom. A határozat ellen 30 napon belül a fővárosi bírósághoz címzett keresetnek van helye.
Szeptember 16-án vagyunk 28 év után újra a Budapesti Zeneakadémián. Faludi születésnapja szívdobogtatóan felejthetetlen. Az ünneplés után Kibédi Ervinnel beszélgetve megtudom, hogy ő fiatalon, mint zeneakadémista, ott volt az első faludi víjonesteken, akkor Somlai, Tímár mondták a verseket. Kibédit, ezt a remek, jótartású, finom embert akkor láttam utoljára. 3 év múlva, 1997-ben meghalt. Mikor New Yorkba hazaértünk, itt van a Pesti Televízió. Egésznapos közvetítés New York és Budapest közös napján, november 15-én, Vitrai Tamás vezetésével. 1995-ben újra jártunk Magyarországon, ezúttal hosszabb időt töltöttünk ott. Érdekes volt lemérni az újra erősödő kádár utódok által okozott változást néhány ember viselkedésében. Volt kolléganő meghívott otthonába, nem mulasztva el más valaki egyidejű meghívását, aki mindannyiunkról jelentett annak idején. Nem esett jól. Lehet, hogy kényszerűségből tette. Ezek az emberek még ma is tudnak ártani. Vagy hálával tartozott neki, nem tudom, és nem is érdekel már. Volt, aki kivonult az öltözőből, amikor bementem gratulálni neki, és köszönés nélkül elment. Volt, aki az utcán nem volt hajlandó megismerni, többszörös bemutatkozás ellenére. Volt, aki meghívott, és nem nyitott ajtót. Volt, aki hirtelen újra elvesztette irataimat, amit napokkal előbb megtalált, és így tovább. Mindez 1995-ben, amikor utódék kerültek a kormányra. Aztán természetesen mind megenyhült újra. A kása mégsem látszott olyan forrónak. Egy év múlva, amikor 1996-ban engem is meghívtak a filmtalálkozóra, leültek mellém az asztalhoz. Megtalálták az irataimat, megismertek újra. Hát persze, emberek vagyunk, ilyenek, és tévedni emberi dolog. Az 1995-ös útról hazaérve hamarosan váratlan dolog jön közbe. November 15-én Steve Martin által írott remek darabot látunk, utána szokásos szerda esti fészek. Késő este megyünk a kocsival hazafelé a Central Parkon át, Carelli Gábor ül Gyuszi mellett elől, én hátul csomagok között. Gábor a fészekből vitt haza magának mindenféle ételeket, levest is valami dunsztos üvegben, arra vigyáztam, hogy rám ne dőljön. A parkból kiérve Gyuszi a legnagyobb forgalomban a szélső sávra húzódik, megáll, valamit mond, aztán kilép a kocsiból és eltűnik. Kérdem Gábortól, hogy mi van, hova ment Gyuszi. Azt mondja, hogy nem jól van, levegő kell neki. Amikor az ételek közül ki tudok végre szállni, látom, hogy Gyuszi a hátsó ajtó mellett fekszik az úttesten. Mellette rohannak a kocsik. Megérintem. Jéghideg. Mozdulatlan. Érintésemre kinyitja a szemét, azt mondja, mi van? És mosolyog, ott a rohanó kocsik mellett. Elájultál, mondom neki. Ugyan ne viccelj, segíts fölkelni, mondja, és az első lépés után újra a földön van, mint egy tolpihe hullik le karomból, és ez harmadszor is megismétlődik, mire a járdára érünk. Egy mellettünk futó hölgy kérdi tőlem, hogy részege, akinek segítek, mondom neki, hogy soha nem iszik. Akkor azonnal kórházba, mert nagy baj lehet. Kérdem, hogy ki ő, érte ahhoz, amit lát, mondja, hogy ápolónő. Egy perc múltán már ott van két rendőrautó, elterelik a forgalmat, helyet csinálnak a messziről szirénázó mentőnek. Gyuszi a mentőkocsiban újra eszméletét veszti. Már két intravénás csőből csöpök karjába valami folyadék. Hallom, hogy egyik mentős mondja a másiknak, igyekezz, esik a vérnyomása. Gyuszi kinyitja a szemét. Újabb ájulások között nyújtja a gyűrűjét és az iratait nekem. A mentő elindul a Roosevelt Hospitalba, az van legközelebb. A rendőr beül a mi kocsinkba, megyünk a mentő után. Carelli Gábor, amikor kiszáll, azt mondja, mindig úgy néztem rá, mint egy tölgyfára. Mégis ez történt. A kórházban egy emergency room orvosának fülében fülbevaló. Megrémülök. Ő fogja eldönteni Gyuszi sorsát? Gondolom magamban, és jó, hogy magamban, mert a fiatal orvos diagnózisa gyors és pontos volt. Aorta ruptura, azaz a hasi ütőér elrepedése. Éjfél felé telefonálni próbálok. Egy rezidens segít. Tornai Pistát hívom. Felesége Borika mondja, hogy most ért haza szülésből, éppen elaludt. Mondom, hogy mi történt. Pista azonnal jön Borival együtt, és intézkedik. Behívja dr. Marksot, az érsebészet főnökét. Pista ott van végig a 10 órás műtét alatt, pedig ez már második éjszakája alvás nélkül. Időnként kijön a műtőből, hogy tájékoztasson. A túlélés esélyei nem kedvezőek. 3 helyen van aneurizma, sok szövődmény lehetséges. Hálás vagyok neki, hogy segít, meg az őszinteségéért is. A műtét után hazainduló dr. Marks ránéz órájára, azt mondja, hogy van még egy órája aludni, fia ballagása van ma, azon ott kell lennie, bármilyen fáradt. Ekkor mondják neki, hogy Gyuszi lábában trombózis van. Vitatkoznak a sebészek. Gyuszit viszik vissza a műtőbe. Visszamegy dr. Marx is. Nem megy a ballagásra. Újabb műtéttel megmenti Gyuszi lábát. Pista valamit újra magyaráz, hogyan állítják helyre a vérkeringést. Nem értem. A fontos, hogy a lába megmarad. A műtét utáni napokban egyik komplikáció a másik után. 6 jó barát ad tanácsot. Minden nap bejön Tornai Pista. Mikor kérdem, hogy fogom ezt meghálálni, csak annyit mond, ugyanezt tegyétek, ha majd rajtam a sor. Végül 2 hét után Gyuszi magához tér, kiszedik belőle a mesterséges légzést és minden egyebet fenntartó csöveket. December 3-án kórterembe helyezik át az intenzív osztályról, majd 6-án Tornai Borika visz haza bennünket. Még 12 kilónyi vizet kell veszteni, hogy eredeti formáját visszakapja, de Gyuszi jó beteg, aktívan dolgozik gyógyulásán. Nagyon sok jó érzésű, segítő ember törődött velünk ezekben a napokban. Gyuszi eszméletlenségének 7 hete alatt sokszor jutott eszembe, hogy mindig Alaszkába szeretett volna menni. Az ötlet nekem nem nagyon tetszett, nem akartam jéghegyek, gleccserek közé menni. Most megfogadtam, hogy ha újra eszméleténél lesz, ha felépül, elmegyek vele Alaszkába. Ez 1996-ban megtörtént. Július 29-től augusztus 12-ig. Alaszkában csípnek a szúnyogok. Be kell vallanom, hogy nagy élmény, kár lett volna kihagyni. 1996 nyarán jön a hír, hogy magyar filmes világtalálkozó lesz Pesten, amire engem is meghívnak. Október 13-án megérkezik a hivatalos meghívó, Illés Gyuri aláírásával, és a program. A film találkozó október 26-án kezdődik, a műsorban szerepel a Corvin mozi újra megnyitása. A találkozón sok magyar vagy magyar származású filmes van jelen. Találkozom Szelecki Zitával, Muráti Lilivel a régiek közül, és rengeteg korombelivel, mint Badal Jancsi, Lente Miklós, Ferrari Violetta, Ambrus Edit, Schubert Éva, Nádasi Mirtil, Sásdi Péter. Milyen jó látni őket! A sajtó által leginkább körülrajongott Tony Curtis arról mesél, hogy New Yorkban 6 éves koráig azt hitte, hogy Máté Szalkán él. 1996-ban végre találkoztam Jókai Annával, az éles látású remek íróval. Könyveit dedikálva sorban megkaptam Palotai Boris közvetítésével régebben. Most tőle kapok újakat. Szeretem az írásait. Felelősséggel ír. 1996. december 17-e. Ebéd a konzulátuson. Kovács István főkonzul barátságos szertartása. A színház rendezői diploma átadása 40 évvel később. A diploma története kezdettől kalandos. Első diplomaszerzésemet végigvittem 1954-ben, de ott hagytam, tehát ez nem számít. A másodikat 1956 tavaszán megrendeztem. Ezzel megszereztem a színház rendezői diplomavizsgát. Sok munkám miatt viszont nem volt időm bemenni a főiskolára, hogy a kötelező formaságokat elintézzem. 2 film forgatása, egy segédrendezés és Bianca szerepe a Makrancos Hölgyben a Vígszínházban. Izgalmas idő volt. A Petőfi kör, a forradalom kitörése, majd elfolytása következtében megfeledkeztem a diplomámról. Végül a főkonzul kezéből 40 év késéssel vettem át az okmányt, ami az én munkám eredménye. Megdolgoztam érte. 1998. A Lincoln Centerben magyar filmhetek. Somewhere in Europe, valahol Európában, nagyszerű válogatás. A csaknem 5 hetes filmszemle nagy siker, magyar eredmény. Balogh Zsolttól közben megérkezik a Marinka. Karelli Gábor lakásán jövünk össze április 18-án. Ekkor készült utolsó fényképünk Gáborról. Gábor fokozatosan gyengül, már a fészekből is kimaradt. Egyre több időt tölt kórházban, ahol többször meglátogatjuk. Április 27-én meghal Kövi Pali, és nem sokára Frank Sinatra. A Marinka film bemutatására előbb 1998. februárt tűzték ki, Veszélyes hulladék című műsorban, de elhalasztották márciusra, és minden hónapban egy újabb halasztás következett. A jövő évi Fészek Klub New York megalakulásának 30. évfordulójára készülünk. Balogh Zsolt érkezik újra. Az évfordulóra film is készül, összekapcsolva a budapesti Fészek 100. évfordulójával, ami ugyan egy évvel később, 2001-ben esedékes. A résztvevők főleg azok, akik a klub fenntartásában, az előadások szervezésében aktívan és gyakran vesznek részt. 2000. augusztus 7-én Stockholmból érkezünk Budapestre. Előbb az opera mellett lakunk egy amerikai ismerősünk lakásában, majd Palásti Gyuri és Ilona meghívására felköltözünk a Várba, az Úri utcába. Sorban hívunk mindenkit, megbeszéljük az időpontokat a találkozókra. Végre élőben is látom Kertész Imrét, a sorstalanság szerzőjét. A világhírű írót előbb emelték a nagyok közé külföldön, mint itthon. Miért vesszük később észre igazi értékeinket? Miért másoknak kell figyelmünket felhívni rá? Vagy nem tud a magyarság kikerülni abból az állapotból, amit megszokott állampapa hosszú uralkodása alatt? Még mindig veszélyes egyéni véleményünk kimondása? A New York-i Fészekben Kövesdi Pali előadásában ismertem meg műveit. Szeretném rávenni Imrét, hogy a Fészekben tartson egy előadást, de nem ér rá, legfeljebb jövőre, mondja, mert határidős munkák kötelezik. Keszthelyen anyósom és apósom sírjához megyünk. Gyuszi édesanyja márciusban halt meg, 96 évesen. Balatonfüreden 2 napot töltünk. Az idei Quasimodo díj nyertese Faludi György. Az ünnepség bensőséges, Gyurkát megfiatalítja az ünneplés. A 90 éves költő fürgén szalad az emelvényre, Mácsai Pál mondja a győztes versét, égi logika. Kecskeméten nagyon régi mulasztást pótlunk. Először látom legrégibb levelező partneremet. Több mint 40 éve válaszoltam meg levelét. Anyám választotta ki a sok közül, nem felejtem el, ahogy mondta, kislányom, ezt az egyet meg kell írni akkor is, ha senki másnak. Az ő kérésére segítettem a felnőtté válás nehézségeiben tanácsaimmal, ahogy Rozália írta egyszer. Kislány volt még, amikor első levelét írta, ma már nyugalomba vonult könyvtáros. Végig vezet bennünket a hírös városon, a főtéren, ahol minden vallás temploma békésen megfér egymás mellett. Megmutatja a színház épületet, ahol először látott, eddig ezt nem is tudtam, büszke lokálpatrióta. Előbb megnézzük épülő új otthonát, aztán átsétálunk az igazi lakásba. Meghitt, kedves, praktikus. Több gyűjteménye van velem kapcsolatban. 12 éves magyarországi pályafutásom állomásairól, kritikák, képek, kópiák összekötve egy albumban. Nekem készítette. 2000. szeptember 18-án van az 50 éves érettségi találkozónk. Osztályomban 36-an érettségiztünk, idén 50 éve. 3-an nem élnek. A Lugas étteremben 25 osztálytársamon kívül eljött osztályfőnökünk, dr. Hollós Istvánné Néveri Ilona, és egyik tanárunk, dr. Géci Barnabás, mindketten alig idősebbek nálunk. A szép Lonci néniért rajongtunk, a fiatalember tanárt pedig Bébinek hívtuk magunk között, később Bébi tanár úr lett, végül így is szólítottuk meg. Közben mindig nevettünk, mint az idióták, ahogy ez azzal a korral járt. Életkorunkra gondolok, nem a Rákosi korra. Előkerül az érettségi tabló, sőt még egy elemi iskolai évzáró csoportkép is. Visszatérve New Yorkba, a Fészek évad is megkezdődik. Még mindig a 30. évfordulót ünnepelve. 2001. január 1-e. Mögöttünk van a sok szenvedést hozott 20. század. 2 világháború volt, Hitlerrel, Sztálinnal, holokauszt és egyéb népirtással. Mindezeken túl a magyaroknak 2 forradalom is jutott, és Trianon, és a 40 éves gyarmati sorsban még az 1956. november 4-én kezdődő véres megtorlást is biztosította ráadásként az öreg, Kádár, a közkedvelt Jani bácsi. Gyakran kérdezem Gyuszit, hogy miért jutott ennyi rossz, szenvedés, háború és ennyi izmus a mi generációnknak. Miért lett ez a sorsunk? Szerinte ez mindig így volt. A mi számunkra csak azért tűnik a legrosszabbnak, mert mi ezt éljük. Már akinek sikerül életben maradnia. Hát remény sincs arra, hogy egy kicsit jobb lesz ezután? 2001. Equinox év számomra. Napi egyenlőség. Két fél idő a pokolban. Vagy volt benne jó is? Augusztus 2-án lesz 35 éve, hogy elmenekültünk Magyarországról. 2001. július 9-én érem el a 7. évtizedet. Ebből 35 évet Budapesten éltem, és november 22-én lesz 35 éve annak, hogy Amerikába érkeztünk. Már több éve foglalkoztat a gondolat, hogy meg kellene írni, ahogy én láttam, éltem, saját életkörülményeim között mindazt, ami valóban történt. 2001 kezdetétől feszített munkával töltjük a napokat reggeltől estig, azaz pontosítva késő reggeltől késő éjjelig. Kényszermunka ez, belső kényszer parancsolja. Ceruzákkal, radírral felszerelve írom, kalapálom a mondatokat, gyártom a fejezeteket. Gyuszi számítógépen teszi olvashatóvá, remekül megtanulta a kezelését, szerencsémre. Nélküle nem tudom, hogy készülnék el. Olyan bonyolult, sokszálú munka ez. Otthonunkban teljes a felfordulás. Mindenütt jegyzetek a bútorokon, szőnyegen, és minden poros, mert takarítani sem lehet. Élni sem könnyű itthon. Ágyra járók vagyunk, bebörtönöztük magunkat. Gyalogolni, úszni sem járunk, már az évtizedek alatt megszokott napi tornát sem veszem el a munkától. Nem hívunk vendéget, nem fogadunk el meghívást. 2001. január végén érkezik a kiadó, megnézi az anyagot, megbeszéljük a részleteket. Júliusban Budapesten az MTV stúdió felvételére csak útlevéllel tudok bemenni a televízió épületébe. Mindig van valami figyelmeztető, hogy nem tartozom oda. Sorban megjelennek Makkarcsi, Bacsó Péter, Banovics Tamás, Fejér Tamás, Margitai Ági és az általam meghívott vendégek, barátok. Virágot, ajándékot hoznak. Hazaérkezésünk után itthon újra folytatjuk a munkát. Szeptember 10-én elkészülünk. Postán feladjuk az anyagot Pestre. Másnap a kora reggeli órákban gyalogolni megyünk végre, újból. Valami furcsa izgalom látszik az embereken, nem értjük miért. Hetek óta nem néztünk televíziót. Gyuszi most bekapcsolja, minden csatornán ugyanaz. Mintha háború lenne, mi van itt? Ég a Pentagon. Két repülő egymás után bombázóként belelövi magát a Twin Towers két tornyának közepébe. Egy órán átnézzük. Robbanás robbanást követ, lángok csapnak ki, óriás füstfelhő, egy teljes órán át áll, ég a lábán, nem adja meg magát. Aztán végül leomlik. A World Trade Centerként ismert New Yorki jellegzetesség, a szabadság szoborral szemben lévő két égbeszökő, 110 emeletes épület nincs többé. Megkezdődött a 21. század.
Önök Krencsei Marian Equinox 2001 című visszaemlékezésének rádió változatát, annak 15. befejező részét hallották. Krencsei Marian Földi Ákinóra. Közreműködött Gelányi Bence. A felvételt készítette Jantyik Csaba és Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatárs Szupper Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.